Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Stratégiától a megvalósításig. A műsor támogatója a PwC Magyarország.
A telefonnál Hornyák József, a portfólió elemzője. Jó reggelt kívánok!
Szervusz, üdvözlöm a kedves hallgatókat!
Mínuszban zárt tegnap a budapesti értéktőzsde részvényindexe. Ma milyen hangulatra számítunk?
Ma is negatív hangulat uralkodik a tőzsdéken, a BUX Index 1,2%-os mínuszban van, 39.214 ponton áll jelenleg. Mindegyik blue chip a negatív tartományban van, a MOL papírjai és a Telekom részvényei 1%-os mínuszban tartózkodnak, a MOL 2476 forinton áll, a Telekomot 302 forinton jegyzik. A Richter 1,2%-os mínuszban van 7500 forinton, az OTP-ért pedig 8362 forintot kell adni, az 1,6%-os veszteséget jelent. Ritka, hogy a kereskedés elején már ekkora negatív irány van az indexekben, illetve a részvényeknél. Ez Vlagyimir Putyin friss bejelentésével függ össze, hogy részleges mozgósítást rendelt el Oroszországban. Ez negatív a háború kimenetelével kapcsolatban, illetve a háború irányával kapcsolatban. A befektetők negatívan értékelik ezt a hírt, illetve itt lesz még ma este az amerikai Fednek a kamat döntése is, ami szintén óvatosságra inti a befektetőket.
A forintra van-e hatással ez?
Abszolút, a forint is megingott az elmúlt percekben, gyengülésnek indult a vezető devizákkal szemben, 403-as szint felett is állt a jegyzés az elmúlt percekben, most már 402 közelében erősödött az euró ellenében. Nagy volatilitás indult a devizapiacon Putyin bejelentésére, ha bár várható volt a hír, azért abszolút kedvezőtlen. A dollárral szemben is kismértékben gyengült a forint. A dollár-forint kurzus 406,2-es szinten áll jelenleg.
Negyed óra múlva ismét ránézünk az árfolyamokra. Egyelőre köszönjük szépen, Hornyák Józsefet, a portfólió elemzőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A Magyar Bankszövetség álláspontja szerint piac torzító kamat stop fél éves meghosszabbítása a megoldás az lenne, ha fokozatosan kivezetnék ezt az intézkedést, mondta az Inforádiónak a Magyar Bankszövetség főtitkár helyettese. Sütő Ágnes hozzátette, a kamat stop fél éves hosszabbítása megközelíti egy teljes évi bankadó összegét, és nagyságrendileg 70 milliárd forintos veszteséget jelent a hazai bankszektornak a mostani kamatokkal számítva. A riporter Sipos Ildikó.
A kamatstop féléves meghosszabbítása megközelíti gyakorlatilag egy teljes évi bankadónak az összegét, mintegy 70 milliárd forintos veszteséget jelent a bankszektornak, és így az extra adóval együtt a bankok éves többletterhe már meghaladja az 500 milliárd forintot is. Hogyha visszatekintünk az elmúlt évre, akkor elmondhatjuk, hogy ez a nagyságrendileg a bankszektor teljes tavalyi éves eredményével azonos. Mindezt olyan gazdasági nehézségek közepette viseli a szektor is, ami a pénzintézeteket ugyanúgy sújtja, mint a gazdaság többi szereplőjét, és még számos tennivalónk is van az erősen szabályozott bankszektornak, ugye céltartalékot is kell képeznie majd a háborús helyzettel összefüggő recessziós kockázatok miatt. Úgyhogy a legnagyobb aggály az az, hogy ez a pénzösszeg, amely most így az extra terhek viselésére fordítódik, olyan 4000 milliárd forintnyi hitellehetőség kihelyezését hiúsítja meg, ami nagyságrendileg 1%-os GDP bővülés elvesztését vonja maga után.
Milyen megoldás lenne jó a bankszövetség álláspontja szerint ebben a helyzetben? Tehát alkalmazható lenne a kamatstopp, csak mondjuk nem az ügyfelek teljes körére?
A bankszektornak elmondhatjuk, hogy elemi érdeke a hitelezés fenntartása és az ügyfelek fizetőképességének a megőrzése is. Ugyanakkor természetesen kötelezett kötelezettségünk van a betéteseinkkel és a tulajdonosainkkal szemben is, a prudens működés és a gazdasági fejlődés támogatása is. A fentiek miatt a magyar gazdaság növekedése érdekében a Magyar Bankszövetség ehelyett a piactorzító megoldás helyett a kamatstop fokozatos kivezetésének az elindítását tartja az egyedüli megfelelő szakmai megoldásnak.
Álláspontjukat eljuttatták a kormánynak is?
Folyamatosan zajlanak a tárgyalások természetesen a különféle gazdaság segítő megoldásokról, és természetesen a kormány ugye értesül a közvéleményen, illetve a sajton keresztül is a Bankszövetség álláspontjáról.
Sütő Ágnest, a Magyar Bankszövetség főtitkár helyettesét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A következő 5-10 évben a drón technológia gyors, tömeges elterjedése várható Európában és Magyarországon. A következő 2 évben meg 10-szereződhet a drónrepülések száma, hangzott el a 4. drón konferencia és expo megnyitóján. A legtöbb ilyen berendezést még magáncélra használják, de ipari alkalmazásuk is teret fog hódítani, mondta az Inforádiónak a Hungarokontroll ZRT pilóta nélküli járműforgalom szervezési igazgatója. Sipos Ildikó kérdezte Hetei Gábort.
Külön kell választani a drónműveleteket felhasználás jellege szerint, tehát hogy vannak a rekreációs célokat szolgáló felhasználások, ugye lakosságnál többnyire ilyen jellegű kis eszközök vannak, amiket filmezésre vagy csak úgy modern repülésre használnak. De hogyha azt nézzük, hogy egyre több vállalat keresi azt a lehetőséget, amit a drón megtestesítő robotika vagy digitalizációs vívmányok jelentenek, akkor könnyen prognosztizálhatjuk azt, hogy a következő években robbanásszerű fejlődésen megy át a dróniparág. Elsősorban arra kell gondolni, hogy drónokkal végzett üzleti folyamatok, munkavégzések jelentősen elterjednek a következő 1-2 évben.
A gyakorlatban mire lehet gondolni? Tehát milyen iparágak, milyen ágazatok használhatják különösen kiterjedten a drón technológiát?
A legnagyobb potenciált jelenleg az agrárium, valamint az infrastruktúra monitoring jelenti. Az agráriumban főképp arra kell gondolni, hogy a távérzékelés jelentette plusz információ vagy adatelemzés jelent olyan előnyöket a mezőgazdaság számára, ami eddig nem volt. Továbbá a digitális vagy precíziós mezőgazdaságot tudná előnyösebb helyzetbe hozni. Infrastruktúra monitoringnál itt inkább akár az építkezések, akár a vonalas infrastruktúrára, hogyha gondolunk, legyen az egy közút, vasút, vagy valamilyen energetikai infrastruktúra, annak a monitorozása, amit klasszikusan vagy gépjárművel, vagy könnyű repülőgépekkel végeznek, ez lenne sokkal hatékonyabb és olcsóbb.
Jelenleg körülbelül Magyarországon azt meg tudjuk mondani, hogy hány drónt használnak egy év alatt, és hogy itt mekkora az iparági felhasználás és mekkora a magáncélú felhasználás aránya?
Az iparági és a magán felhasználás arányát nagyjából egy ilyen 95 vagy 90 és 10% közötti aránypárt tudnánk mondani. Nem csak magyarországi trend, hanem ez inkább egy európai trend, ami megfigyelhető.
Tehát akkor még alapvetően a magánfelhasználás dominál?
Alapvetően a magánfelhasználás dominál, hogyha számszerűleg akarjuk prognosztizálni, akkor a számszerűségében mindig is a magánfelhasználás fog dominálni, hiszen nagyon sok apró eszközről van szó, ami igazából tényleg csak rekreációs célokat szolgál. Ipari felhasználás, habár növekedni fog, de hogy milyen ütemet fog tudni tartani ez a magánfelhasználással vonatkozásában, azt még egyelőre nehéz prognosztizálni. Számszerűleg nagyon nehéz jelenleg ilyen 50-100 ezer közé lehet tenni a drónok számát idehaza, de hogy a napi felhasználás vagy az éves szintű felhasználás hogyan alakul, még ezt egyelőre nagyon nehéz számszerűsíteni.
Hetei Gábort, a Hungarokontroll ZRT pilóta nélküli járműforgalom szervezési igazgatóját hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Stratégiától a megvalósításig. A műsor támogatója a PwC Magyarország.
Folytatódik az üzleti reggeli, az Inforádió reggeli gazdasági magazinja a portfólió szakértőinek közreműködésével. Műsorunkban egyebek mellett szó lesz arról, hogy milyen humán erőforrás gondokkal küzd az ország egyik legnagyobb vállalata, a Magyar Posta. Természetesen foglalkozunk az árfolyamokkal, kapcsoljuk újra szakértőnket is.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Állandósult a létszámhiánya a logisztikai és a kézbesítési területen a Magyar Postánál. Sem ezt, sem a dolgozók alulfizetettségét nem sikerült az elmúlt években megoldani, mondta az Inforádiónak a postás szakszervezet elnöke. Tóth Zsuzsanna hangsúlyozta, szeretnék újra nyitni a korábban kötött bérmegállapodást, amely szerint jövőre átlagosan mindössze 2%-kal emelkednek a postás fizetések. A riporter Sipos Ildikó.
Nekünk elsődleges, hogy olyan kollégákkal végezzük el a feladatot, akik a megfelelő presztízs mentén olyan minőséget nyújtanak az ügyfeleknek, ami elvárt saját magunktól is és az ügyfelek részéről is. Ehhez pedig meg kell szüntetni a jelenleg életbe levő állandó fluktuációt, ezt pedig a megfizetettséggel lehet. Mindenki számára ismert, hogy az állami tulajdonú vállalatok 3 éves bérmegállapodásban egy keretszerződést kötöttek, a 3 évre vonatkozóan 15%-ban mozdulhattak el az egyéni tárgyalások mentén. A Magyar Postánál az első évben 4, a második az idei évre vonatkozóan 9%, és a jövő évre vonatkozóan a nyitó mondatot tettük meg a 2%-kal, tehát hogy legalább 2%. A megkötés alkalmával nem tudtuk, hogy milyen gazdasági környezetbe fogunk kerülni. Most már látjuk, és látjuk az igényét is, hogy mekkora nagyságrendbe kell majd gondolkoznunk, hogy a reálbérek növekedjenek.
Hogy látja, mely területen, mely munkaterületeken a legnagyobb a fluktuáció, hol a legnagyobb a szakember hiány?
Kézbesítés és logisztika. A szaktudással, tapasztalattal, gyakorlattal bíró emberek mennek el, és akik ma belépnek a posta kötelékébe, ezzel a tőkével nem rendelkeznek, és lehet, hogy megismerve a postai munka szerte ágazó kihívásait, holnap már nem is nálunk folytatják. Ez egy óriási probléma.
Aki kezdőként belép erre a két területre, mekkora nettó bért kaphat? Nyilván ez nagyon sok mindentől függ is.
A logisztikánál biztos, hogy más a megszólítás, tehát a munkaerőpiac kihívása magasabb jövedelmezőséget bír. A kézbesítőknél sajnos sok esetben a minimál bérkörnyék az, ami szóba jöhet. Első körben, és hogyha megszerzi a kézbesítői munkájához a szükséges iskolázottságot, akkor a garantált minimálbérre ugrik azonnal.
Hogy látja, az elmúlt években mennyire tudta megoldani a posta vezetése ezeket a problémákat, tehát a létszámhiányt, illetve a bérek, az alulfizetettség problémáját?
Nagyon döcögös a helyzet, és ebben ugye a vállalati működésünk a fő keret. A bevételeinkből kell a kiadásainkat finanszírozni, ismert, hogy az ügyfélszokások megváltoztak, ismert, hogy a küldeményszerkezet megváltozott, ismert, hogy milyen kitettségünk van ebben a tekintetben. De nagyon-nagyon nehéz vitathatatlanul pengeélen táncolni, de a munkavállalóknak meg kell érni, egzisztenciát kell biztosítani, és az elvégzendő feladat mennyisége az koncentrálódik azokra az emberekre, akik ezt el tudják végezni. Ez egy ördögi kör lett, és ez egyre nehezebb, egyre növekszik a fluktuáció százaléka. Tehát régen, ha azt mondtuk, hogy 3-5%-os fluktuáció van, hát akkor az már micsoda problémát jelentett. Hát most meg nagyságrendekkel felülírjuk ezt a történetet.
Tóth Zsuzsannát, a postás szakszervezet elnökét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A telefonnál Helmeci Zoltán, a Világgazdaság újságírója. Szervusz, jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok!
Úgy tudom, hogy a kórházi várólistákról készítettél egy anyagot. Mit tapasztaltál, mit találtál?
Igen, valóban a kórházi várólistákról jelent meg majd cikk a Világgazdaság honlapján. Annak néztünk utána, hogy a tavaly szeptemberben elfogadott kiemelt intézményi várólista csökkentési program óta milyen változások történtek. És hát az az elsődleges konklúziónk, hogy sajnos a járvány tavaly téli 5. hulláma valamelyest keresztül húzta ennek a programnak a célkitűzéseit, mert egyelőre nem sikerült áttörő eredményt elérni, pontosabban legalább oda-vissza jutni, ahol a járvány előtti szinten voltunk.
Ez számszerűsítve mit jelent?
Azt jelenti, hogy a leggyakoribb beavatkozásokat néztük meg a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő honlapján. A leggyakoribb alatt azt értem, hogy a leggyakoribb várólistán való szereplést illetően, tehát mely beavatkozásokra kell a legtöbbet várni. És itt azt láttuk, hogy például a térprotézis esetén, amire tavaly ősszel 8600 beteg várakozott, most 11400-an készülnek ilyen problémával a kórházba, és sajnos nekik országos átlagban elég sokat kell várakozniuk, mert a 200 napot is meghaladhatja ez az intervallum, bár azt hozzá kell tenni, hogy tájegységenként igen nagyok a különbségek.
Milyen műtétek, kezelések vannak még a várólista élén?
Az egyik ilyen, ha szabad így fogalmaznom, klasszikus népbetegség a szürkehályog, illetve ennek kezelés a szürkehályog műtét. Jelenleg 17 ezeren várakoznak arra, hogy megműtsék a szemüket. Ez némileg több, mint tavaly, de itt olyan horribilis emelkedés nem volt, 16 ezerről 17 ezerre nőtt a várakozók száma, de el kell ismerni az egészségügyi intézményrendszer teljesítményét is, mert az elmúlt fél évben 41 ezer betegnek műtötték meg szürkehályog miatt a szemét, tehát igyekeznek behozni a lemaradást.
Mit mondanak, lehet-e számítani ebben valamiféle változásra, vagy mitől rövidülhetnének ezek a várólisták?
Megkerestük az új kormányzati struktúrában már az egészségügyért is felelős belügyminisztériumot, így a várólistákkal összefüggésben, és a válaszukban azt hangsúlyozták, hogy ezek a várólisták 2010 óta igenis jelentősen csökkentek, csak ez a tendencia a járványhelyzet miatt megfordult valamelyest, szükségszerűen, ugye mivel leálltak az ellátások jó időre, viszont megnyugtatásul hangsúlyozták, hogy a kormány kiemelt figyelmet fordít arra, hogy a járványhelyzet enyhülése után ismét csökkenjenek a kórházi várólisták, mind a műtétre várakozók számát, mind pedig a várakozási idő hosszát tekintve.
Köszönjük szépen Helmeci Zoltánt, a Világgazdaság újságíróját hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A Bai Zoltán alkalmazott kutatóintézet innovatív, biológiailag lebomló polimerek fejlesztésébe kezdett. Kalapos Mihály mondja a részleteket.
A Bai Zoltán alkalmazott kutatóintézet majdnem 30 éve foglalkozik alkalmazott vagy más néven ipari kutatással, kezdte az intézet ügyvezetője.
Jó pár éve elkezdtünk műanyagok témájával foglalkozni, például fröccsöntés szimulációval, tehát azzal, hogy hogyan lehet műanyagokat fröccsönteni, és most a jelenleg ebben az évben az NKFIA-tól, az Innovációs Hivataltól elnyert nagyjából 2 milliárd forint értékű támogatás lehetőséget ad arra, hogy kialakítsunk egy új polimer kutatóközpontot, és összeszedjük ezeket a kutatásainkat, amik eddig az egyes kutatási divíziókban külön-külön voltak. A fő célunk az, hogy egy biológiailag lebomló polimert hozzunk létre.
Ilyenek már léteznek, tette hozzá Grasselli Norbert.
De ezek legtöbbje valamilyen olyan növényből származik, amelyek élelmezési célra is használhatóak, például kukoricából készülnek ezek a műanyagok. A fő célja, amikor ezeket létrehozták, az volt, hogy ne kőolajból állítsuk elő ezeket a műanyagokat, ezeket a polimereket, és ezért kerültek előtérbe a növények. A mi célunk az, hogy ne is élelmiszer célú növényekből, hanem ha lehet mezőgazdasági hulladékból, tehát például valamilyen növénynek az ott maradt szárából, vagy ha nagyon továbbra és a jövőben nézzünk, akkor esetleg háztartási zöld hulladékból állítsuk elő ezeket a bizonyos polimereket.
Az a cél, hogy ne kelljen még drága átalakítási munkákat végezni, viszont hogy ez pontosan milyen legyen, arról kikérik az ipari szereplők véleményét is, mondta Grasselli Norbert.
Amikor 2024 évvégére eljutunk oda, hogy egy receptúrát tudunk adni ennek a biopolimernek az előállítására, akkor szeretnénk, hogyha a vállalatok bevonásával ez egy olyan polimer lenne 2025-re, ami pontosan megfelel az ő igényeiknek.
A kutatóintézet ügyvezetője arról is beszélt, hogy az újrahasznosítással is foglalkoznak.
Az is egy nagyon fontos kérdés, hogy amit legyártunk és felhasználunk műanyagot, akár ipari célra, akár lakossági célra, azokat, ha lehet, teljes mértékben gyűjtsük vissza, és használjuk fel. Itt azért vannak kihívások, például mondjuk ételes dobozok esetében, amelyek nagyon csúnyán szólva élelmiszer maradékkal szennyezettek, például nagyon nehezen felhasználhatóak, illetve nyilván egészségügyi kockázatot is jelenthetnek, de vannak egyszerűbben újra felhasználható műanyagok.
Az iparági szereplőket és a lakosságot is edukálni kell, hogy miként bánjanak a műanyagokkal, tette hozzá Grasselli Norbert.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A telefonnál Hornyák József, a portfólió elemzője. Jó reggelt kívánok még egyszer!
Szerbusz, üdvözlöm a kedves hallgatókat!
Mi történt az elmúlt negyed órában a budapesti értéktőzsdén?
A korábbi 1% feletti mínuszok mostanra már olvadni kezdtek, a BUX Index 0,7%-os esést mutat már csak jelenleg, 39.407 ponton áll. A blue chipek közül a Richter talpra állt, már szerény pluszban van az árfolyam, 0,1%-os az emelkedésnek a mértéke, 7.600 forinton jegyzik a papír. A többi blue chip még továbbra is esést mutat, a MOL papírjai 0,25%-os gyengülést mutatnak, 2.494 forinton áll a papír. A Telekom 1%-os mínuszban van, 302 forint. Az OTP pedig a legnagyobb esést mutatja, 1,7%-os gyengülést mutat, 8.358 forinton áll.
A forint piacán mi történik?
A forint is jelentős mértékű hullámzást mutat a vezető devizákkal szemben. A Putyin bejelentése után 403 forint fölött is állt a jegyzés, 403,4 forinton is, aztán 402-ig erősödött vissza, azonban most egy újabb hullámban gyengült, és újra a 403-as szint közelében áll a jegyzés. Ez egyébként 0,5%-os gyengülésnek felel meg mai napon belül az euróval szemben.
Köszönjük szépen, Hornyák Józsefet, a portfólió elemzőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió interaktív üzleti pénzügyi magazinját hallották.
Stratégiától a megvalósításig. A műsort támogatta a PwC Magyarország.